A szappan, mondanom sem kell, újra csak kiugrott az ujjaim közül, és még beljebb menekült az ágy alá. Rám ugrott, csókolt, karmolt a ruhámat, tépte, olyan műsort adott elő, amelyet korábbi tapasztalataimat beszámítva sem vártam volna tőle. Amikor aztán jót harapott a számba, betelt a pohár. Megfogtam a blúzanyakát, és belekapaszkodtam, hogy legalább néhány másodpercet megszabaduljak tőle. A nága istenek azonban alig, hanem úgy döntöttek, hogy ezen a napon a nőknek kell felülmaradniuk, mert ahelyett, hogy ő repült volna le rólam, lepkemintás blúza szakadt ketté, és mint haldokló hattyú szárnya hullott le a két sejem darab az ágy mellé a szőnyegre. Diadalmas kacagással feküdt rajtam, és a szemében villogó zöld szikrák győzelmi táncot jártak.
Te őrült, eszeveszett őrült kell, hogy az enyém légy, most rögtön érted.
Nem tehettem más, feladtam a harcot. Legfeljebb Jungert majd vár egy fél órácskát. Éppen neki látott, hogy megszabaduljon a nadrágjától, amikor halkan megkopogtatták az ajtót. Úgy pattant le róla, mint a gumilabda.
Úristen, ki ez?
A kint várakozó, mint csak meghallotta volna a suttogását, megismételte a kopogtatást.
Mr. Lawrence, oda benn van. Nyissa ki, beszélnem kell magával.
Ratna! Suttogta Ruth, és felkapta nadrágját.
Mondj már neki valamit.
Mit mondjak, hogy nem vagyok itthon?
Hülye! Legalább a blúzom ne tépted volna szét. Mr. Lawrence,
sürgetett Ratna,
kérem, beszélnem kell önnel.
Veszeli összecsomózta hasa táján a két fél blúzt, és hangosan felnevetett. Olyan hangosan, hogy Ratnának feltétlenül meg kellett hallania odakint.
Hallja, Mr. Lawrence, kopogtatnak, engedje már be.
Az ajtóhoz léptem, és sarkig tártam.
Nincs bezárva.
Ó, Ratna doktornő. A kis doktornőnek elszürkült az arca, amikor megpillantotta Veszelit.
Bocsánat, nem tudtam, hogy zavarok.
Veszeli oda libegett hozzá, és ingerkedve megborzolta afrofrizuráját.
Ugyan, Ratna, csak nem vagy féltékeny.
A kis doktornő dühösen elkapta fejét.
Féltékeny? Én ezt a szót nem ismerem.
Veszelibe azonban úgy látszik, belebújt az ördög.
Valóban, kérdezte vontatottan, és mintha csak véletlenül tenni a csomóhoz nyúlt,
amely összefogta blúzának roncsait.
Valóban.
Aztán villámgyors mozdulattal megrántotta a csomó végét, a két lepszke szárny ketté vált, és közöttük támadt résen kibuktak erős telt mellei.
Valóban.
Ratna behunyt a szemét, és izzadság cseppek gördültek végig a homlokán.
Én csak azért jöttem, hogy csak néhány szót akartam.
Veszeli összefogta blúzát, és ismét összeborzolta a kis doktornő haját.
Hát csak rajta beszélgessetek. Viszlát, Lawrence, ne hagyja, hogy zanzát csinálnak a fejéből.
Megfordult, és becsapta maga után az ajtót. Letérdeltem az ágy mellé, és kikotortam alóla a szappant. Nem ülne le. A karos székhez botorkált, és belehuppant.
Én igazán nem tudhattam.
Dehogy nem, mondtam nyugodtan, pontosan tudta, mit akar tőlem Ratna. A karos szék karfáját kapargatta lesütött szemmel.
Ne higgy, hogy bele akarok avatkozni a dolgába, de ő nem való magához, Leslie.
Veszeli doktornőre gondol?
Ő nem olyan, mint amilyennek képzeli.
Nem, hát milyen?
Nem olyan, majd egyszer.
És maga?
Én?
Maga milyen?
Én őszinte vagyok magához, megmondom az igazat.
Valóban?
Most is azért jöttem, hogy figyelmeztessem.
Csak nem álmodott ismét rólam.
Ne gúnyolódjék, kérem, az akkor nem volt álom. De valóban nem láttam azóta magát. Abban a furcsa állapotomban sem, csak arra szeretném figyelmeztetni, hogy tudja, az a géppisztoly, amit akkor láttam, Santar Kangeli kezében volt.
Oké, mondtam türelmesen. Majd ügyelni fogok rá, Ratna. Mi a csoda van magával, Ratna? Ült a karosszékben egyenesen, mint a karót nyelt volna. Aztán egyszerre csak himbálózni kezdett, előre-hátra, és amikor odaugrottam hozzá, merev volt az arca, mintha állarcot öltött volna. Hozzáértem a kezéhez. A fullasztó forrosság ellenére hideg volt, mint a jég. Ekkor egyszerre csodálatos nyugalom szállt rám.
Visszahullottam az időben, és ismét belső Ázsia végtelen pusztaságán álltam egy jurta előtt, amelynek az ajtaja még nem nyílott meg előttem. Kutyák ugattak, s tevék hörgő hangját hozta felém a szél. A jurta ajtaja lassan kitárult, és Dagva Dorje, a mongol intett, hogy beléphetek. Vigyázz a küszöbre, suttogta, s megfogta könyököm, és csak akkor beszélj, ha kérdéssel fordul hozzád. A folytó fenyőfüstben alig láttam valamit, keresztül léptem a küszöböt, hogy meg ne sértsem a küszöb alatt lakó védőszellemet, az edzsint, megkerültem a jurta tüzet, és kezemet előre nyújtva, a jurta nyugati oldalánál, a tűz mögött megtaláltam az öreg sámánt, aki jöttömre maga mellé tette kumiszos kupakját, és dörmögve meghajolt előttem. Ittam a kumiszból, de még le se tehettem a kupát, amikor az öreg felkiáltott. Élesen csattant a hangja, öreg embertől szokatlan élességgel. Szemei kifordultak, rángatozni kezdett a teste, szempillantás alatt elhajtott a kupát, hogy madártollakkal díszített dobját ragadja kezébe. Fel fogsz szállni a dobjára, súgta fülembe Dagva Dorje, s elrepül rajta lelke a másik világba, hogy megküzdjön a fekete bikával. Óvatosan a fal mellé húzottam, és figyeltem a szertartást. Előbb csak összefüggéstelen szavak hagyták el az öreg száját, majd néhány mondat töredéket is el tudtam csípni. Épp úgy, mint most, amikor Ratna doktornő hevert előttem a karosszékben. Feje a szék hátrészére csuklott, kezei a karfát markolták, és ami látszott a szeméből, félig felhúzott szemhéja alól, fehér volt, mint a frissen esett hó. Leslie, nyöszörögte, Leslie, itt vagyok, suttogtam, de óvakodtam megérinteni. Mit üzennek? Kérdezd meg tőlük, mit üzennek? Feldobta magát a székben, utána kaptam, de az utolsó pillanatban visszarántottam a kezem. Szembenézett velem, üres, mozdulatlan volt a tekintete. Amikor megszólalt, összerezzentem, mint a korbáccsal vágtak volna végig rajtam. A hang, amely elhagyta az ajkát, mély, ismeretlen férfi hang volt, enyhén olaszos akcentussal ejtve az angol szavakat. Menjen innen! Menjen innen! Ne üsse az orrát olyasmibe, ami nem tartozik magára, tűnjön el innen, Lawrence, kap 3 nap haladékot, ha 3 nap múlva még mindig itt találjuk, meghal. Torz kacagásba fulladt a hangja, majd ismét kitisztult. Mi nem viccelünk, Lawrence, tűnjön el Burmából, amíg nem késő. Ismét kacagott, hörgő, kísérteties nevetéssel. Letérdeltem a karosszék mellé, kezembe vettem a kezét, és óvatosan szolongatni kezdtem. Néhányszor görcsösen összerándult a teste, mint az álomba zuhanóé közvetlen elalvás előtt. Amikor kinyitotta a pilláit, nedves volt a bőre, mint ha zuhanyozott volna. Úristen, mi történt? Már megint? Közel volt hozzá, hogy sírva fakadjon. Nyugodjék meg, kedves! Nem történt semmi.
Dehogy nem! Ismét mondtam valamit.
Csak a szokásosat. Majd vigyázok magamra. Felemelkedett, és a mellemre borult. Zokogott és remegett, mint a hideg rázta volna. Én pedig tudtam, hogy ami idáig történt, csak ártatlan játszadozás volt ahhoz képest, ami ezután következik. A messziről üzengető szellemek hangját alig, hanem hamarosan elnyomja a fegyverek ropogása. A kocsit Junger doktor vezette. Hosszú, fekete bajusza, varjú szárnyként lebegett a galléria felett. Néhány kilométeren át azon az úton haladtunk, amelyiken tegnap jöttünk. Csodák csodája, nem sok nyomát láttam a vihar pusztításának. Apró majmocskák vidám makogással köszöntöttek bennünket. A hatalmas fák egészen összeborultak felettünk, Jungert bekapcsolta a fényszórókat, olyan érzésem támadt, mintha alagútban lennénk. Késő délután járt az idő, amikor kocsink előtt felbukkant a Szent Margit misszió. Hasonló épület volt, mint Löwenrot szeretett házának központi tömbje. Talán csak kissé elhanyagoltabb. Jungert ügyesen belavírozta a kocsit az udvarra, és egy hatalmas tikfa árnyékába tette, bár ez esetben az árnyék inkább csak jelképként szerepel, hiszen éppen akkor kezdett el szakadni, amikor becsapta magam mögött az ajtót. Rohantunk, ahogy a lábunk bírta. Felettünk susogtak a lombok, fenyegetve recsegtek a faágak, és éppen akkor, amikor a legalsó lépcsőfokra tettem a lábam, megdördült az ég is. A kétszintes missziós ház földszintjén óriás hall, fogadóterem vagy imaterem fogadott bennünket. Egyik sarkában nevetséges nosztalgia termékeként óriás skandaló árválkodott. Elborzasztóan fehér törzsű nyírfa hasábokkal. Esküdni mertem volna rá, hogy villanykörte is van a hasábok között, és egyetlen gomnyomásra hamisítatlan skót hangulat árasztja a termet. A kandalló feletti embernyi feszületről barna burmai Krisztus nézett le ránk. Tövisek szúrta, sebeiből vércsöpögött, de mivel a vércsöpök nem vörös, hanem fakó szürke színűek voltak, arra gondoltam, hogy az esős évszak pogány istenét feszítették keresztre az atyák, és sebeiből nem vér, hanem esőcsepeg. Lassan már kedélyes kis tócsák gyülekeztek a padlón a lábaink mellett, amikor a hátunk mögül harsány krákogás jelezte, hogy nem egészen gazdátlan a misszió. Megfordultam. Alacsony, sündisznó hajú, ritka rossz arcú, tipikus mafiózót láttam magam előtt. Jungert megsimogatta bajuszát és biccentett. Laudétur, Ricci atya! Én Etermum. Missil hozta errefelé, doktor. Úgy tűnt, egyikük sem repes az örömtől, hogy láthatja másikat. Megenged, hogy bemutassam az úti társamat? A társalgás angolul folyt, tökéletesen síma modorban. Ricci bolintott és helyjel kínált. Ahogy leültem, gőzölögni kezdett a ruhám, úgy éreztem, mint a gőzfürdőben vagy mosodában ülnék. Jungert megcsavarta bajuszát, és oldalba bökött. Beszéljen! Beszélni kezdtem, miközben tovább pácolódtam, mint egy őzgerinc. Amikor befejeztem, Ricci atya megvakart a sündisznó tüskét, és ravaszul pislogott rám. Szóval ember kellene, ami azt illeti, már hallottam a víztárolóról, és azóta egyfolytában azon gondolkodom, jó-e ez az egyszerű népnek, jó-e, ha megbolygatjuk azt a közeget, amelyben él, szenved és végzi a dolgát Isten dicsőségére? Jó-e ez valakinek is? Nem tudom, atyám, mondtam. Az én dolgom nem az, hogy ítéletet mondjak, hanem az, hogy segítsek. Nem szeretnék profán lenni, de kicsit úgy érzem magam, mint Noé. Talán Isten is úgy akarja, hogy ne halljon ki egyetlen faj sem, amit megteremtett. Jungert elismerő pillantásán láttam, hogy a szövegem egészen első osztályú. Ricci összekulcsolta kezét a hasán, egészen úgy, mint a hosszadalmas gyakorlatok során sajátította volna el ezt az egyszerű, mégis jellemző mozdulatot. Talán tudok segíteni magán, Mr. Lawrence. Kap egy olajágat. Micsodát? Hökkentem meg. Az elő volt szíves Noéhoz hasonlítani magát, nos, én leszek a galamb, amely az olajágat hozza magának, és az olajág Szantarkangeli atya lesz. Kicsoda? Ricci megfordult és kisietett. Csak néhány gőzpamacs maradt utána. Unmöglich, suttogta Jungert, és körbeforgott, mintha attól tartana, hogy a falnak is füle van. Einfach, unmöglich, sosem hittem volna, hogy kötélnek áll. 5-6 percnyi várakozás után ismét felbukkant Ricci atya szent arkangyallal a nyomában. Na hát, itt van a segítsége. Már persze, csak akkor, ha megfelel. Amint az atyától tudom, önök már ismerik egymást. Hogy-hogy? Képette Jungert. Néhány szóval elmondtam neki, hogy együtt utaztunk a paradicsommadáron, amely volt szíves elsüllyedni alattunk. Szantarkangeli atya képzett Borneó szakértő, és aligha nem képes lesz elviselni a rovargyűjtéssel járó fájdalmakat, Mr. Lawrence. Azon kívül biológiai fakultás végzett Bolognában. Így van, atya? Így, bólintott szent arkangyal, fájdalmas képpel. Ebben a pillanatban óriási dörrent, és a ház szinte megemelkedett alattunk. Ricci aggodalmasan nézett az ég felé, mintha nem egészen bízna főnökében. Az éjszaka szél ledöntött a tornyunkat.
A meteorológia ismét tornádót jelez, alig, hanem itt kell maradnunk éjszakára. Isten kísértés ilyen időben. Köszönöm, atyám, hajoltam meg ültőhelyemben. Szívesebben maradok, mint hogy nekivágjuk az éjszakai dzsungelnek. Dzsungel